Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy az agráriskolák vezetői irányítási rendszere 2016-17-ben nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az agráriskolák vezetői irányítási rendszere 2016-17-ben nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénz felhasználást. Ezt állapította meg az állami számvevőszék 45 agráriskola ellenőrzési tapasztalatait összegezve. Kakas Sándor felügyeleti vezető elmondta, ezek a szabálytalanságok magukban hordozták a korrupció és a visszaélések kockázatát. Sipos Ildikó interjúja.
Az ENSZ összegző elemzése feltárta az ellenőrzési tapasztalatok alapján, hogy az agráriskolák szabályszerű és korrupciómentes működését biztosító belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, valamint sorozatos szabálytalanságok voltak az intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodásában. Ugye ez a belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében feltett szabálytalanságok azt tükrözik, hogy a vezetői irányításrendszer nem biztosította a szabályok betartását és a szabálytalanságok feltárását és kezelését, valamint az átlátható és elszámoltatható ellenőrizhető közpénz felhasználást. Ugye az elemzésünknek az egyik nagyon fontos következtetése. Az intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodásának szabálytalansága pedig rendszer szintű kockázatot jeleznek az intézmények számviteli rendjében. Feltártuk azt is az elemzésben, és összegeztük, hogy a teljesítménymérésre alkalmas követelményeket egyetlen intézmény sem alakított ki. Az intézmények vezetői nem határozta meg a szervezeti célok eléréséhez szükséges feladatok és folyamatok mérésére szolgáló indikátorokat, mérőszámokat, feladat és teljesítménymutatókat sem, ezáltal nem biztosították a teljesítménymérés feltételeit. Ugye ennek hiányában nem értékelhető, hogy az intézmények működése hatékonysága az államháztartási törvényen rögzített gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételei fennállnak-e. Egy általános hiányossága volt egyébként az intézményeknek. Mint mondtam, azért különböző fázisokban tartanak az ellenőrzések. Ugye a nyilvánosra hozott jelentésekben mindegyikében rögzítése került, hogy ezek a teljesítménymérési követelmények nem kerültek kialakításra. Ahol ellenőrzési tapasztalatunk van, ott gyakorlatilag az összes intézménynél ez egy lényeges hiányosság.
Foglalkozott az állami számvevőszék azzal, hogy mi lehet ennek az oka?
Ugye mi a gazdálkodás szabályszerűségét, törvényességét ellenőrizzük. Ugye az elemzésünk nem ment le olyan mélységig, hogy miért nem csinálták meg ezt az intézmények vezetői, ez az ő felelősségük.
Milyen következménye van annak, hogy az ellenőrzések ezt állapították meg?
A szabálytalanságok következtében ugye több esetben is a hatóságokhoz fordult az állami számvevőszék. A feltett szabálytalanságok súlya tekintete három intézmény esetében vagyonmegóvási intézkedés kilátásba helyezésére is sor került, amelyek közül egy intézménnyel szemben kezdeményezte is az ÁSZ az államháztartásból számoló támogatás folyósításának a felfüggesztését. Ugye az állami számvevőszék a lefolytatott ellenőrzés során összesen 336 javaslatot fogalmazott meg az ellenőrző szervezet vezetőinek, akiknek a jelentések nyilvánosságra hozatalától számító 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük a törvénysértések megszüntetése, illetve a feltárt szabálytalanságok kijavítása érdekében.
Kakas Sándort, az ÁSZ felügyeleti vezetőjét hallották. Kedvezőnek értékelte a régióban Magyarország földgázszállítási helyzetét sajtótájékoztatóján Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára, Dobanics András összefoglalója.
Az Ukrajnán keresztül érkező gázellátás Magyarország irányában folyamatos, mondta sajtótájékoztatóján Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára.
Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé fennálló tranzitkötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük, de Horvátország és Románia is nagy részt Magyarországon keresztül biztosítja jelenleg a gáz importjának a kielégítését.
Kaderjak Péter kérdése válaszolva elmondta, az ukrán beszállítás mellett nagyon aktívan működik az osztrák beszállítási pont is.
És a szlovák-magyar összekötő vezetéken azt láttuk, hogy ez év januárjában egy jelentősen megnövekedett import mennyiség érkezett az országba. Úgyhogy összességében nagyon stabil helyzetben van a gázellátási infrastruktúra.
Románia folyamatosan fejleszti a közös vezeték ráeső szakaszát, tette hozzá az államtitkár.
A román-magyar összekötő vezeték bővítésnek az első szakasza, a kapcsolatos magyar feladatokat, azokat elvégeztük. Az is jó hír, úgy látjuk, hogy a román kollégánknál olyan szabályozási változások történnek a közelmúltban, amely javítja a Romániával való jövőbeni gázkooperációnak a lehetőségeit, tehát ott egy pozitív elmozdulást látunk.
Horvátországban pedig nemrég adták át azt a kompresszorállomást, amely lehetővé teszi, hogy most már onnan is jelentős mennyiségű gázt lehessen szállítani.
Ez előfeltétele annak, hogy amennyiben a horvát cseh folyósföldgáz terminál megvalósul, akkor ezen az útvonalon, abból az irányból is tudjunk gázt importálni Magyarországra.
A tárgyalások a horvát féllel ebben az ügyben tovább folytatódnak, tette hozzá Kaderják Péter.
Drasztikusan csökkent a magyar gazdaság érzékenysége a forint árfolyam mozgására. A lakosságnál ugyanis lényegében nincs devizahitel, és az államadóságban is nagyon alacsony a devizaadóság aránya. Ott az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője, Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy minden árfolyam változás azokat érinti leginkább, akiknek vagy van valamilyen külföldi devizában jelentkező bevétele vagy kiadása, illetve van valamilyen külföldi devizában adóssága vagy követelése, és akkor minden árfolyam változás tulajdonképpen az ő forintban kifejezett helyzetére hatást gyakorol. Legtipikusabb elemek azok, amikor valaki mondjuk vásárol kifejezetten külföldi devizában, vagy olyan terméket vásárol, ami külföldi devizában meghatározott áru, ilyenek például tipikusan természetesen az import termékek. Ezek közül nagyon soknak az ára csak nagyon lassan változik az árfolyam változásával párhuzamosan, de vannak olyan termékek, amelyek nagyon hamar és nagyon látványosan van eredménye, ilyen például az üzemanyag árak változása, ugye ott a MOL gyakorlatilag hetente kétszer áttekinti a világpiaci olajárváltozást, illetve az árfolyam változást, és azonnal lép, amikor azt tapasztalja, hogy változik a devizai jegyzés ára. Tehát ilyen szempontból a lakosság legnagyobb részének ma leginkább a fogyasztói termékeknél lehet hatása. Azt hozzá kell tenni, hogy az a tapasztalat, hogy a világban ma annyira alacsony az inflációs nyomás, illetve a technológiai fejlődés annyira rányomja a bélyegét a tartós fogyasztási cikkek árára, amely ugye leginkább import termékek tekinthető, hogy ebből a polcokon általában nagyon kevés dolog látszik. A most megfigyelhető viszonylag magas magyar inflációs környezetben sem elsősorban a forint árfolyama játsza még a főszerepet, bár azért már látjuk azt is, hogy azért egy erősebb forint árfolyam mellett azért lennének olcsóbb termékek nyilvánvalóan Magyarországon is.
Az infláció alakulására hatással lehet a tartósan gyenge forint?
Igen, általában az a tapasztalat, hogy van kapcsolat természetesen az árfolyam és a fogyasztói árak között, és így az infláció között is. Ugye ez a kapcsolat időről időre változik. A válság előtt erősebb volt, a válság után az a tapasztalat, hogy egy kicsit gyengébbé vált. Ez általában úgy szokott megfogalmazódni, hogy 1%-os forint gyengülés néhány 10% pontos infláció emelkedést tud jelenteni. Ez ma is nagyjából így van. Ez a néhány 10% pont, ez nagyjából most éppen ilyen 0,2-0,3% pontra teszik a szakértők. Tehát nagyjából 1%-os forint gyengülésnek ekkora a hatása az inflációra. Azt is látni, hogy ez a hatás tud változni természetesen, hogyha intenzívebbé válik a forint árfolyam mozgása, vagy tartósabban tekintenek egy árfolyam elmozdulást, akkor a kereskedők gyorsabban és könnyebben és bátrabban árazzák át a termékeket. Az is látszik, hogy az elmúlt időszakban azért a válság utáni években legalábbis annyira visszaestek Magyarországon a korábban nagyon magas inflációs várakozások, hogy emiatt ez az átárazási hajlandóság aztán csökkent a kereskedők részéről. A kérdés az, hogy most, hogy a magyar gazdaság belső kereslete, a háztartási fogyasztási kereslete ennyire erős, visszatérhet-e esetleg a bátrabb árazás. Itt egyébként érdemes lesz majd figyelni január-februári inflációs adatokat, hiszen az a tapasztalat, hogy nagyon sok gazdasági szervezet az árazási döntéseit ilyenkor év elejére időzíti, tehát ez egy intenzívebb átárazási időszak, ha valamikor, akkor ilyenkor lehet karakteresebben megfigyelni esetleg a forint gyengülésének az átgyűrűző hatását.
A hitelkamatok alakulására hatással van-e a gyenge forint?
A hitelezés kapcsán talán előtte érdemes még egy dolgot megemlíteni, ugye a forint gyengülése kifejezetten káros tud lenni azoknak, akiknek egyáltalán van valamilyen devizahitele. Ebből a szempontból viszont a magyar gazdaságnak a helyzete nagyon sokat javult az elmúlt időszakban, és éppen ezért, mivel a lakosság könyveiből kikerült tulajdonképpen a devizahitel, illetve azt tapasztaljuk, hogy az államadósságban is nagyon alacsonyan csökkent a devizaadósság aránya, és a vállalatoknak egy jelentős részének csak azért van devizahitele, mert van természetes devizafedezettség az export tevékenységen keresztül, ezért tulajdonképpen a forintra való érzékenysége a magyar gazdaságnak drasztikusan csökkent, és ilyen szempontból a sérülékenysége, a forint gyengülésből fakadó stabilitási kockázatok, azok tulajdonképpen eltűntek, de mondhatnám azt is, hogy lényegesen alacsonyabbak, mint a válság előtt voltak.
Madár Istvánt, a portfólió vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És az üzleti reggeli végén ismét itt van velünk a telefonvonalban Hornyák József, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz, változott a helyzet a bőrzén, illetve a forintpiacon.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, azóta tovább romlott a hangulat, Európában most már 1-1,6% közötti mínuszokat láthatunk. Ehhez képest a Bux Index mondhatjuk, hogy kifejezetten jól tartja magát a mínusz 0,7-0,8%-os teljesítményével. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom tartja magát, a MOL 1%-kal, az OTP 0,9%-kal, a Richter pedig 0,8%-kal került lejjebb. Mindeközben a forint továbbra is egy gyengébb formáját mutatja. 336,8-as szinten is megfordult az euróval szemben. Ez már igen közel van a múlt héten kialakult 337,5-ös történelmi mélyponthoz. A dollárért pedig 305,4 forintot kell adni jelenleg.
Hornyák József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PVC Magyarország.